A szerelem mára puszta szexualitássá vált, a fetisizált individualizmus és a technológiai közvetítéssel létrejövő kommunikáció világában. Erre figyelmeztet Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című könyvében, pedig szerinte odaadó és önfeladó szerelemre van szükségünk ahhoz, hogy a jövőhöz hűen az igazság még nem ismert útjaira léphessünk, vagy a puszta önkimerítő életből visszatérhessünk a jóhoz. A koreai születésű, de évtizedek óta Berlinben élő filozófus, aki nemrég Budapesten is előadást tartott, ezúttal is érzékeny témához nyúl. A könyve most is kijózanító és vitákat generáló. A fordítóval, Csordás Gáborral beszélgetünk róla, és egy fontos mondattal indítok.
Abban a társadalomban, ahol mindenki önmaga vállalkozója, a túlélés gazdaságossága uralkodik. Ez szöges ellentétben áll Érosz és a halál gazdaságtalanságával. Beszélhetnénk arról, hogy ez a mindenki önmaga vállalkozója, ez egy fontos kérdés Han könyveiben. Mindig ugyaninnen indulunk, az önmagát kizsákmányoló 21. századi ember.
Igen. Itt nagyon érdekes módon kapcsolódik össze a Hegel féle úri szolga dialektikája, meg az egész erotika kérdés ebben. Mert aki önmaga kizsákmányolója, az ugye olyan szolga, akinek nincs ura, aki önmagának ura, egyszerre úr és szolga. Na most ugye a szolga Hegelnél is azért szolga, mert a puszta életet előnyben részesíti minden mással szemben. A hűs élettel szemben, aki képtelen szembenézni a halállal, az lesz a szolga. Tehát az önmagát kizsákmányoló ember olyan ember, aki csak a puszta élettel foglalkozik. A puszta élet pedig a modern kapitalizmusban nem más, mint a mindenáron való életben maradás. Ugye a jó élet, itt ugye bejön Szókratész is, a puszta élet az a jó élet ellentéte. Mivel csak az élet maradásról van szó, és semmi vonatkozásban nincs az élet tartalmaival, lehetséges tartalmaival. Most az erotika éppen az a fajta állapot, vagy hát viszony, amiben az ember akár a halálig is ragaszkodik az élethez, és nem a puszta élethez, hanem ugye az élet igenléséhez. Körülbelül így állnak össze ezek a különböző szálak e körül a kérdés körül.
Miért mondhatja azt Han, hogy Érosz gazdaságtalan, tehát hogy az erotika gazdaságtalan, miközben ugye ez az egész világ a fogyasztásról szól. Olyan, mintha ezt ellentétbe állítaná a valóságos haszonnal mindent, ami a szerelemmel, az erotikával összefügg.
Hát igen, ellentétbe állítja az érdekvezérelt cselekvéssel, és az érdekvezérelt cselekvés ugye az az egyre többet elérni, egyre nagyobb haszonra szert tenni, egyre nagyobb teljesítményt produkálni. Ezek pusztán érdekvezérelt cselekvések, amik mind az énre, az egyénre, az önmagamra koncentrálnak, annak a megtartására koncentrálnak. Az erotika lényege a túllépés önmagamon a másik felé. Ezek a dolgok, ezek a neokapitalista vonásai az emberi életnek, ezek bezárják az embert önmagába. Ezért beszél ugye a narcisztikus depresszió szubjektumról a könyv a más helyén. És egyre lehetetlenül teszik azt, hogy kilépjen önmagából a másik felé. A szexuális kapcsolatban, vagy a úgynevezett szerelmi kapcsolatban, amit ma annak neveznek, abban is elkezdi a másikat csak önmaga megmérésére, saját teljesítménye mérésére használni. És nem a másságot keresi a másikban, a másságot kiiktatja, mindig az azonosra törekszik, az azonos fokozására, ilyen végtelen pozitivitásban való megtoldására, meghosszabbítására. Ezért nevezi ugye a neokapitalizmus világát az azonosság poklának, Han, Byung-Chul Han.
Tulajdonképpen azt mondja, hogy egy párkapcsolat a mai narcisztikus ember számára arról szól, hogy önmagát lássa, tehát ő dicsérjék lényegében, a másik másságát nem szeretné észrevenni, vagy nem szeretne azzal foglalkozni.
Hát önmaga tükrének használja a másikat. Egyáltalán a narcisztikus szubjektumra, hogy ő levezeti, és aztán ez nagyon fontos gondolat. A narcisztikus szubjektum nem az önzés jellemző, hanem az, hogy mindenhol csak magát látja. Az egész világban az élet minden jelenségét csak önmaga a saját énje árnyalataként tudja észrevenni, érzékelni, és mindig csak magára vonatkoztatva tudja felfogni. És a párkapcsolatban is ez történik.
Nagyon érdekes, amikor azt írja, hogy ez a pozitívum társadalma, és úgy visszaköszönnek korábbi könyveiből ilyen tételmondatok, meg fontosabb gondolatok. Ugye arról már írt, hogy ez a mai ember nem hajlandó tudomást venni a fájdalomról, a csúfról. Mindenről, ami negatív, pedig azt mondja, hogy ha csak a pozitívat vesszük észre, az élettelen.
Igen, hát a pozitivitás társadalom. Azt mondja, ezt részletesen a
csillapító társadalomban.
Még azelőtt a csillapító társadalomban az egészségbetegség vonatkozásában beszél erről, amit megint fölmerült, tehát itt az egészség hajszolása, az a fajta a nincsei utolsó ember típusa, az itt is megtalálható, ebben a könyvben is hivatkozik rá, hanem a pszichopolitikában. Ugye ott rejtik részletesebben ezt, hogy a negativitás kiiktatása az halottá teszi a dolgokat, mert eleve ennél a negativitást tesz mindent, ez egy kiégeti gondolat. Tehát ez a dolgokban magukban rejlő ellentmondás, a pozitivitás és negativitás között az, ami mozgatja a dolgokat, és megmozdítja a holtvilágot. A modern ember azzal, hogy mindenféle negativitást kerül, azzal egy örök azonosságra ítéli magát, és képtelen lesz ebből az önmagától, az azonostól eltérőnek az érzékelésére.
Mit jelent a nem hatni tudni? Ez egy olyan érdekes kifejezés, és nagyon komolyan kell figyelni, követni őt, mert ugye erről már sokat beszéltünk, hogy elég tömören és nagyon izgalmasan fogalmaz.
Igen, hát itt sajnos egy kényszerű megoldás az én részemről, ugyanis ugye a tudni az két dolgot jelent magyarul. Az egyik az a wissen, a németben a wissen, tehát hogy racionálisan felfogni, megérteni, és a können, hogy tudni cselekedni valamit, tehát dolgozhatok, dolgozni tudok, így kann arbeiten. Most ezt a nem hatni tudni, ezt azt akarja jelenteni, hogy képesek vagyunk arra, hogy ne legyünk képesek.
Mert hogy mindig azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk csinálni.
A teljesítő szubjektum az arra van beállítva, arra kényszeríti magát, hogy mindenre képes legyen. És hát nem tud ebben a hajszában, hogy mindenre képes legyen, a képessége bizonyítása a hajszájában, nem tud megállni, nem tud hátralépni. És ezért nem a vissza értelmében nem is tud, mert akkor képesnek lenni hajszája az, ami mozgatja, ami működteti, vagy ami leköti minden energiáját. A szerelemben viszont ugye éppen az ember visszalép, leáll, lemond arról, hogy mindenre képes, ugye megéli azt, hogy bizonyosok mindenre nem képes, megéli azt, hogy föl kell adni önmagát, különben nem jut el a másikhoz.
Miért beszél a testi szerelemről is lemondóan? Miért mondja aztán, hogy ez sem az, amit szeretnénk? Ugye ír a pornóról, a kiüresedett szexualitásról.
Nem a testi szerelemről beszélő lemondóan, vagy elítélően, sőt a számára a szerelme természetesen benne van a szerelemnek a testi vonatkozása, a testi szerelem is, hanem arról van szó, hogy az a fajta szex, a modern szex, amelyik a másikat csak használjuk, ez gyakorlatilag azonossá válik a pornóval. A másikat szexuális tárgynak tekintjük, és sőt, tovább is megy, tulajdonképpen szexuális tárgyak halmazának tekintjük, tehát a személyisége teljesen szétrombolódik ebben a pornografizálódásban.
És hogyan kapcsolódik ez össze a kapitalizmussal?
Hát az a kapcsolódik össze, hogy a kapitalizmusban minden áruvá válik, és a test áruvá válása, a szexualitás áruvá válása produkálja a pornográfiát, meg a kiüresedett szexualitást. Most, hogy az áruvá válás és a teljesítmény fokozás, az ugyanannak a dolognak a két oldala. Tehát úgy is megfogalmazhatom, hogy a teljesítmény elvérvényesülése a szexualitásban az, ami kiüresíti a szexualitást és a pornográfiához közelíti.
Van egy számomra különösen izgalmas fejezet, a képzelet című, hogy mennyi információ vesz minket körül, és hogy nem kap teret már mindaz, amit elképzelhetünk, vagy ahogyan idealizálhatjuk a szerelmünket.
Az, hogy túl sok az információ, és ezzel sorvasztja el a képzeletet, ez az éve illúznak az elgondolás, amivel ő vitatkozik, és azt mondja, hogy túl sok információ az önmagában, a pszichopolitikából tudjuk, hogy mire vezet egy totális ellenőrzöttségre. De inkább arról van szó, ő szerint, tehát a Hahn szerint, hogy túl sok mindent tudunk előre. Most az előretudás, az megöli a képzeletet. Még hogyha ez az előretudás csak vélt is, mert ugye előre tudunk már mindent, akkor nem is látjuk azt, ami meglepő, ami meglepően új lenne, vagy ami a képzelő erőnknek egy ilyen felfokozott várakozás jelent. Nem fogunk elképzelni már semmit, mert tudjuk előre, hogy milyen lesz. A képzelet ott működik, akkor ahol nincs ott a tárgy, nem adott a tárgy, ahol hiány, vagy ahol távolságban, mert a távolság is nagyon fontos számára. Tehát azt mondja, hogy az a fajta közelség, ami az igazi szerelemben létrejön, az nem távlattalanság, hanem egy olyan közelség, amiben már benne van, ami magába húlalja a kvázi már leküzdött távolságot. Na most ugye a távolságok kiiktatása az a fantáziának a szerepét is lerombolja, vagy lehetetlenül teszi a fantáziát, mert a fantáziához az kell, hogy ne legyen ott az, amire gondolunk.
Kiket hív most segítségül, hogy így mondjam? Szóval, hogy milyen művek jelennek meg most a könyvben az említetten túl? Ugye szó van filmről, szó van itt Platonról például, másokról.
Hát az elején ugye Lars von Trier és a Melankólia című filmjét elemzi. Az nagyon érdekes elemzés, az lényegében egy kicsit megelőlegez egy sokkal kisebbi okfejtést, mert a Erosz és a halál összefüggését tárgyalja lényegében. A másik betörése, mint a halál fenyegető jelenléte. Aztán sokat vitatkozik Foucault-val. Vitatkozik Foucault-val abban, hogy Foucault azt gondolja, szerinte, hogy ez a neoliberális berendezkedés az a végső állapota az emberiségnek, és hogy ebben teljesen megszűnik a kizsákmányolást. Aztán vitatkozik Agamben-nel. Agamben ugye feltételezi, hogy lehetséges a rituálisnak olyan kiiktatása, illetve tulajdonképpen zajlik a kiiktatás, ami fenntartja a ritualitást, tehát ahogy ugye a múzeum fenntartja a templom funkcióját, stb. És Agamben azt szeretné, vagy azt mondja, hogy ezeket tovább kell profanálni, ezeket az elkülönített tereket le kell rombolni, és be kell egyengetni a mindennapok alá. Ez ugye az ő elgondolása a profanizációról, a profánról, a szenttel szemben. És tulajdonképpen itt azért azt mondja Hahn, hogy fenn kell tartani a ritualitást, tehát fel kell tartani a szent funkcióját, a szekularizált formáiban természetesen, de az elkülönítések azok nem feltétlenül kiiktatandó dolgok, sőt éppenséggel nem azok. Itt megint a távolságról, ugye oda kerülünk megint vissza a távolság a negatív jelentőségére a jó életben, azt meg kell őrizni. Aztán Bataille erotika felfogására elég erősen támaszkodik, ez egy picit, ugye van Alain Badiou-nak egy nagyon jó előszava a könyvhöz, és abban valószínűleg van némi igazság, hogy személyre veti ezt, hogy a Erosz és a halál kapcsolatát túlságosan szükségesen fogja fel, ez Bataille-re megy vissza, ugye ez Bataille-nak az elgondolás eredet, ugye Georges Bataille-nak. Ilyenek, és azért még sok minden van.
Platon azért érdekes, ugye ez a fejezet, ez az Erosz politikája, mert a vágyról ír.
Hát ott van egy nagyon lényeges pont egyébként, ami a Badiou nagyon örül neki az előszavában, mert tulajdonképpen az ő gondolatát igazolja. Mégpedig az, hogy az erotikus kapcsolat az tulajdonképpen a politikának az elemi formája. És Erosz nélkül igazából politika sem lehetséges. Tehát normális együttélés, társadalmi lét. És ebben is van valami, ugye, hogyha az azonosságnál maradunk, és teljesen kiiktatjuk a másságot, akkor a politika nem lehetjük, és a politika a másságoknak valamiféle küzdelme, vagy egyensúlya, vagy összehangolása, vagy találkozása, és hát ez ugye messze vezet ennek a végiggondolása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a modern társadalomban, amit mi politikának nevezünk, az nem politika, amiben azért van nagy igazság, az nagy részt színház, spektákulum, szavazatokra való vadászás, és nem igazából politikai elgondolások összemérése.
Rendben, hogy a narcisztikus az hogyan akarja látni önmagát tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatban is, de a szenvedélyről hogyan gondolkodik Hahn?
A szenvedélyt és szenvedést mindig együtt említi, több helyen is. Azt mondja, hogy a másság kiiktatásával nem lehetséges szenvedés és szenvedély, vagy a negativitás kiiktatásával. Tehát az érzelem megélése, az, hogy átadja magát az ember az erős érzelmeinek, az felfüggeszti a teljesítményhajszát, vagy lehetetlenítesz a teljesítményhajszát, távolságot teremt, megállást jelent ebben a cél nélküli rohanásban, és módot ad arra az embernek, hogy más szemmel nézze a világot, más lásson meg. Mindabból, amit ő ír, abból az derül ki, hogy a szerelem nélkül nincs értelme, elveszti a valóságos értelmét az emberi élet. Az ember akkor a puszta életnél maradunk, a puszta túlélésnél maradunk, az utolsó, nincs sem utolsó emberénél maradunk, akinek csak az életben marad, de az is saját egészsége, a pontos és a saját maga igazolása, a pontos és semmi más a világban. Hát annak viszont nem sok értelme van az olyan életnek.
Van egy fejezet, amiben kísértethez hasonlítja a mai embert, ugye a bolygó Hollandit hozza példaként, ahol sem meghalni, sem élni nem tud a hajó legénysége, és azt mondja, hogy ilyenek vagyunk tulajdonképpen.
Hát azt írja szó szerint, hogy a túlélő az kísértet, mert a túlélő az, aki sem meghalni nem tud, sem élni nem tud. Igen. Hát erről beszélünk, ez a Erosz nélküli életnek a mondjuk ilyen elég érzékletes összefoglalása vagy jellemzése.
Amikor itt volt Byung Chul Han Budapesten, akkor beszélt arról, hogy bizonyos témák hogyan kerülnek előtérben állat, tehát hogy a könyvei hogyan épülnek egymásra?
Nagyon érdekes, hogy világosan látszik, hogy a könyvei mögött egy nagyon összefüggő fogalmi hálózat van, és a könyvek nagyon összefüggenek egymásra, és idézik egymást. De ugyanakkor is az előadásában sem tett más, mint hogy egy témát exponált. Tehát ő kerüli azt, hogy rendszert alkosson, és nem is nyilatkozik a gondolatai globálisabb vagy általánosabb összefüggéséről. Nem beszél a rendszeréről, úgy így mondjam. Egy volt nagyon érdekes az előadásában, és azt most, miután az előadást hallottam, azóta ebben a könyvben is felfedezem, hogy mennyire erős a keleti gondolkodás hatása nála. Az énesség megszüntetése, ami itt nagyon alapvető fogalom, az egy buddhista elgondolás. És több helyen is látszik az, tehát a kapitalizmus kritikájában is igazából keresi az ember, hogy mi az alap akkor, ahonnan bírálja a modern kapitalizmust, és arra jutok, hogy ez egyfajta nyilván szekularizált buddhista nézet érvényesül benne. Ez az én benyomásom persze, és ezt nyilván, hogyha megkérdezték, vagy lehet, hogy ő tagadná is, de valami ilyesmit érzek én az ő gondolkodáspontjában. Mellesleg nagyon sokat idézi Nietzsét, és az is szerintem az egy kicsit szimptomatikus, hogy Nietzsé is nagyon erősen támaszkodott a keleti filozófiákra, vagy keleti filozófiák hatására gondolt újra sok mindent Nietzsé is már.
A Föld dicsérete című könyvben, ami azért nagyon személyes, abból lehet érezni, hogy neki ez egy fontos irány, vagy a szemléletét ez alakította, nem?
Most az előadásában is elmondta, hogy neki kertje van otthon, és a kertjében tölti az idejét, és az a kert az ideális költözet az ő számára. Hát igen, ugye az embernek ilyenkor eszébe jutnak az embutizmusnak a kertjei.
Igen. Nyilván ő a kritikát fogalmazza meg minden könyvében. Én hiába várnám laikus olvasóként, hogy mondja meg, hogy akkor hogyan kéne élnünk, nem áll össze akár ebből a könyvből sem, hogy jó, akkor hogyan kellene megélnünk a szerelmet. Egyszerűen a mai körülmények között az nem lehet, amit ő mond.
Hát az, hogy gyakorlatilag hogy lehet megvalósítani, ez egy más kérdés, de össze lehet rakni, hogy mi az, amit ő helyesnek tart. Tehát leállni ezzel a teljesítményhajszával, ez nyilván valami korlátozott fejlődést jelentene, gondolom. Sokkal erősebb kapcsolatot fenntartani a természettel, nem félni a kockázatoktól, inkább az élet értelmét keresni, mint az élet fenntartását és mindenáron való megőrzését. Hát ezeket itt sorban el lehet mondani, tehát ebből kialakul egy javaslat tulajdonképpen. Most így aztán ezt társadalmilag hogyan megvalósítható, vagy egyáltalán, vagy ez csak egy utópia, vagy pedig egyénileg valamennyire megközelíthető. Egyébként ugye az utópiáknak mindig is az értelmük, nem az, hogy meg lehet őket valósítani, hanem hogy megközelíthetőek. Igen. Amikor megvalósítják őket, hát tudjuk a kommunizmus esetében, amikor megvalósítják őket, akkor már régen rossz. De az, hogy azok az értékek, amik Marx tanításaiból például kiolvasottuk, azok az egyes embereknek a választásait irányítsák, az nem lenne rossz, tehát hogy közelítenének az elidegenedés bizonyos érték visszaszorítása. Most ez egy kitérő. De tehát az utópiát erre kell használni, és a Byung Chul Han könyveiből kiolvasott utópiát is arra kéne használnunk, hogy valahogy mindig a szemünk előtt lebegjen, valahogy mindig arra felé mozduljunk el egy kicsit, és akkor jobb lesz az életünk.
Csak én mindig azon gondolkodom, hogy kritikával illeti a fogyasztói társadalmat, a digitalizációt, ezt a minden adat, és mindent tudunk egymásról, de ez a világ most ilyen, és olyan jó lenne abban megtalálni, hogy mindezzel együtt hogyan lehet.
Nem, ezzel együtt nem lehet, de mindenkinek egyéni választási lehetősége van, hogy tudom, nem a fogyasztást, amit tekinti, a vásárlást tekinti a legfontosabb értéknek, ebben egy kicsit visszalép, és minden egyes kérdésben egyénileg mindig választhatunk kicsit más. És ebben igaza van szerintem. Tehát az, hogy az az egyén számára az életének elrontására nem mentség, hogy az egész világ így van berendezve. Mindig lehet kicsit mást választani. Ő nem beszél erről, de hát aki végig gondolja azt, amiket ő írt, az erre a következtetés fog jutni.
A legtöbb könyvében utal arra, hogy amikor ma azt gondoljuk, tehát a 21. századi ember azt gondolja, hogy igazán szabad bármit megtehet, hogy nagyon nem az, nagyon nem szabad.
Akit más kényszerít, az tud lázadni az ellen, aki kényszeríti. De aki maga kényszeríti magát, az nem tud lázadni. Ez a legnagyobb rabság, ebben valószínűleg igaza is van.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Érosz haldoklása című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.